Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
9 óra 16 perckor a reggeli személy Litkai Gergely, humorista, a Duma Színház művészeti vezetője. Jó reggelt kívánok, szervusz!
Jó reggelt kívánok, köszöntelek!
De biciklivel érkeztél?
Nem, kisföld alatti van.
Mert olvastam, hogy a Facebook oldaladon, hogy ismét megtaláltad a biciklét, fölpattantál rá, és mi történt?
Hát úgy kezdődött az egész, hogy a lányommal mentünk egy fertőtó körüli biciklitúrára. Ráadásul nagyon jó barátai voltak, ezek évekkel ezelőtt volt, egy kínai ikerpár és a szüleik. És így együtt mentünk, és elindultunk, és én utoljára azt hiszem ilyen 8-9 éves koromban kerékpároztam, de az volt bennem, hogy nem lehet elfelejteni.
Igen,
a kerékpározást. És elindultunk, még soha nem ültem váltós biciklin, ráadásul olyanon sem, ami nem kontrás, tehát ez egy nagyon nagy felismerés volt, egy ilyen KTM biciklivel elindultunk, és így éreztem, hát ez tényleg nem lehet elfelejteni, és utána jött szembe egy valószínűleg holland házaspárnak tűntek ott a fertőtavi kerékpárúton, és így már intettem nekik, hogy hello, tehát, és utána bementem egy árokba. És ugye az volt a frusztráló ebben, hogy tényleg ez a teóriám, hogy nem lehet elfelejteni, csak rosszul emlékszel rá. És a szülei, a lányom barátainak, ők pedig úgy bicikliztek, ugye kínaiak, hogy egyik kezével mobilozott, másikkal cigizett a biciklin, és mondtam, hogy hát ennyire nem lehetek vére, hogy évek bemegyek az árokba, és utána kicsit így elmentettől a kedvem, hogy kerékpározzak, és akkor most találtam egy helyet, ahol oktatják a biciklizést, meg ilyen városi kerékpározást, és akkor elmentem tanfolyamra, én nagyon nagy tanfolyam rajongó vagyok, hogy szerintem tanfolyamon majdnem mindent meg lehet tanulni, és akkor ott nem tudom, jó néhány óra vettem, most már Kőbányai úti biciklisávon, meg autók között itt-ott kerékpároztam, úgyhogy most úgy érzem, hogy új lendületet kapott ez a kisiklott dolog.
De fogod használni így Bengálba, munkába járni, meg ide-oda?
Nem, mert nagyon közel lakom a munkahelyemhez, tehát fölösleges lenne biciklivel, mikor gyalog 2 perc, de most azt tervezem, hogy minél többet biciklizek majd itt-ott Balatonnál, Mátrában erre felé, amerre lehet jókat, vagy a Pilisben nagyon jó bicikli utak vannak, úgyhogy
ez a fertőtó neked be van akadva.
Hát nincs beakadva, hanem ez egy fontos ügy volt, meg egy szimbolikus ügy, amiben már régóta foglalkozom, és foglalkoznak a helyi civilek, foglalkozik a Greenpeace, és ezért próbálom ezt mindig nyomon követni, hogy mi történik vele.
Most pillanatnyilag mi a helyzet?
Hát most megnyitottak ott ugye 2 kikötőt, nagyon sok murvát sikerült elhelyezni, a betonfal továbbra is el, de azt látom, hogy most már így a projektért felelős kormánybiztos részéről is kicsit nagyobb a nyitottsága felé, hogy ez egy emberközeli beruházás legyen, ne épüljenek ott fel feltétlenül apartmanházak. Úgy például tök érdekes volt, ugye Moméval volt egy ilyen kooperációnk, egy ilyen projekt hét, amikor diákok mentek le, beszéltek helyi szállásadókkal, megnézték a helyszínt, beszéltek ott környezetvédelmi és természetvédelmi szakemberekkel, és ez alapján próbálták egy kicsit ember és természet közelibben újra tervezni ezt, és azért az volt a mondás, hogy ott van bőven elegendő szállóhely a településen, vagy szállás a településen, fölösleges ezért egy óriási apartman hotelt, vagy hotelt oda rittyenteni, és ezzel fölösleges konkurenciát hozni, és most már ezekben az új tervekben ez nem szerepel. Mindig azt mondják, hogy egyelőre, én nagyon remélem, hogy véglegesen. És én kicsit ebben bízom, hogy ez nem egy ilyen, ez mindenben politikai kérdés lesz nálunk, tehát nincs olyan észszerű felvetés, ami ne politizálódná át rögtön, de hogy talán egy kicsit a szemléletet meg lehet ezzel változtatni, hogy hogyan viszonyuljunk a természethez, mit jelent az épített környezetünket, hogyan kéne alárendelni annak, ami egy nagy ökológiai rendszer, és nem pedig legyőzni ezt minden áron. És hogyha ez beszivárog, és elgondolkodnak ezen mások is, akik döntési helyzetben vannak, az szerint nagyon, nagyon jó lenne.
A momén ez egyébként egy jó tendencia, tehát ez a fenntartható építészet, és hogy ami már meg van építve a világon, az már elkészült, tehát teljesen fölösleges újat építeni.
Igen, meg itt Magyarországon egyre kevesebben vagyunk sajnos, és ehhez folyamatosan növekvő kereskedelmi ingatlan négyzetméterek, meg lakóépületek, meg irodaházak, az teljesen fölösleges. Tehát az, hogy most van nagyon sok betonunk, és akkor építünk, ahelyett, hogy ezt felújítanánk, vagy funkciójában megpróbálnánk módosítani, ehelyett újabb beton épületeket húzzunk fel, ugye ez azért szerintem nem biztos, hogy jó.
Na, hát kicsit ilyen betonellenesnek.
Igen, nem akarnak itt személyedben megsérteni a betonellenességet. Nem általában betonellenes vagyok, hanem amit tényleg Hartwig Lajos is mond, fenntartható a Magyar Zöldépítési Szövetség elnökségi tagja, ugye, hogy az a jó épület, ami már ott van. Tehát az ő építészirodájuk is ott a Fehérvári úton, lehet, hogy néha van ilyen nyílt nap, érdemes megnézni, hogy meglévő szerkezeteket használtak arra, hogy egy építészirodává alakítsanak egy egykori éttermet.
Étterem volt az egyébként, azt hiszem, hogy megnyerte az évirodája címet Hartmut Lajosi, sőt, azt hiszem, hogy a Futni mentem című film egyik jelenete is ott játszódik, akkor, amikor az egyik főszereplő megdönget egy titkárnőt a fénymásoló szobában, azt, ha jól emlékszem, mesélte Hartwig Lajos, hogy azt náluk forgatták, egy tök menő iroda. Jó, mondjuk egy építészirodának azért jelzem, hogy időnként építenie kell, tehát máskülönben éhen hal, szóval vannak azért olyan építkezések, amikre nem mondhat nemet, nem ugorhat el se egy betonozó, se egy építész.
Persze, valamiből meg kell élni, de hogy ezt át kell gondolnunk szerintem, tehát ez az a paradigmaváltás, hogy ez hogy lehet úgy csinálni, hogy nyilván meg kell élnünk valamiből, de élnünk is kell. Tehát szerintem ez a nagyon nagy tévedés, amiben vagyunk, hogy a meg kell élnünk, az mindig felülírja azt, hogy élnünk kell, és amit csinálunk, amilyen határokat átlépünk, csak hogyha nem a hazai híreket nézzük, hanem egyszerűen, hogy milyen a jövő hétre az időjárási előrejelzés, milyen időjárási anomáliák vannak most, ezeket a lavinaszerű eseményeket, amiket ezeket a pozitív és negatív visszacsatolásokat, amiket sokat emlegettünk, hogy most a hírekben vannak, és még mindig azt gondoljuk, hogy hát meg kell élnünk valamiből, úgyhogy az alapvető rendszert, amin ez lehetséges lenne, tesszük tönkre.
Hollandiában éppen ma reggel mutatta a kis kollégám, egy olyan rendeletet hoztak, ami megtiltja például üzemanyagok és repülőjáratok népszerűsítését, tehát vannak reklámozását, egyszerűen csak vissza akarják fogni az embereket az utazásban, meg a repülésben.
Hát ez azért szerintem nem értem, tehát ez egy jó, a repülést azt értem, mert az tényleg kulturális kérdés is szerintem, hogy hogyan töltjük a szabad időnket, hogy mindig úgy gondoljuk, hogy a helyi nyomorúságunkból elrepülünk valahova, ahol ledarálunk mindent, és kiégve visszajövünk, és utána pihennünk kell két napot.
Azt tehát tudjuk, hogy hol jártunk.
Igen, azt sem tudjuk, hogy hol jártunk.
De volt beach, és
volt beach, volt a alkohol. Igen. De mondjuk a gépjármű üzemanyagnál hát szerintem valószínűleg nem azért veszünk, senki nem azért tankol, mert azt mondták neki, hogy vegyél benzint, hanem azért, mert úgy gondolja, hogy az ő mobilitásának ez a legjobb megoldása, vagy ugye nagyon sok esetben, mondjuk itt Magyarországon, amiből két dolog is következik, nagyon rossz a vidéki mobilitás, amivel foglalkozott a kormány is, hogy ez alapjog legyen, hogy nem tudom, járási központokban, megyeszékhelyre, innen oda hányszor lehessen eljutni egy napon belül. De például, említetted az elején a kerékpározást, hogy Magyarország ezért áll nagyon jól Európában többek között biciklizésben, nem csak azért, mert itt Budapesten egyre többen kerékpároznak, hanem azért, mert a vidéki mobilitásnak ez az egyetlen megengedhető alternatívája. Tehát akinek nincs kocsia, nincsen megfelelő közösségi közlekedés, az biciklizik.
Gyerekkorodban sokat bicikliztél?
Egyébként sokat.
Mert arról lehet tudni tehát, hogy nyilván humoristák terjesztik a biciklizés fontosságát, tehát Badár Sándor, ugye gyakran beszél Szentesről, ahol mindenki bringával születik. Tehát akinek nincs bringája, az nem is ember.
Sőt, Hatházi Lacival csináltunk kerékpározás népszerűsítő filmet is, amit szoktunk vetíteni a Duma Színházban, ahol László egy bubival nagyon vidáman kerékpározik, hogy ezzel népszerűsítse azt, hogy másként is lehet érkezni hozzánk, nem kell feltétlenül kocsival. De ő egyébként, ő a legnagyobb biciklista, akit igen? ismerek. Persze, ő hegyen át, völgyön át mindenük, lebicigliztek Parácsasvárról, a Mátrából, egészen az Alföldre, ahol van egy kis hétvégi háza. Tehát ilyen 100 kilométer nagyjából.
Hogy csak az jutott eszembe, és most egy kicsit össze is zavartam magamban a dolgot, mert azt akartam megkérdezni, de hát a bringázás is fontos, meg meg akartam kérdezni, hogy amikor a hallgatóknak mondtam, hogy te leszel a vendég, mondták, hogy biztos környezetvédelemről lesz szó. És azon gondolkodtam, hogy te mennyire érzed azt ilyen szénmalomharcnak. Tehát itt volt például a tarvágás elleni akció. Én beszélgettem olyan emberekkel, akik ennek elszenvedői, semmit nem ért ez a 40 ezer aláírás, semmit nem ért a 160 szervezet.
Én, amikor ez a szélmalomharc fölmerül, én mindig azt szoktam mondani, hogy azért a Cervantes regényben eredetileg ő azt hiszi a szélmalmokról, hogy óriások. És azért mi tudjuk, hogy ezek szélmalmok. Tehát, hogy azért nincsenek ilyen tévképzeteink, aha, hogy mivel állunk szemben, vagy nem is szemben szerintem sokszor, hanem kicsit más szögben. És a másik pedig az, hogy ezt csinálni kell, tehát ez nem lehet azt mondani, ugyanúgy, mint a klímaváltozás elleni harcban, és van egy nagyon jó könyv, az Új klímaháború, egy Michael E. Mann könyv, és abban írja le, hogy eddig ugye az volt a taktika, hogy tagadtuk, hogy van klímaváltozás, most az az új hozzáállás, hogy hát itt apokalipszis úgy is lesz úgy is, tehát akkor minek változtassunk már, mi ehhez kevesek vagyunk, ami ugyanúgy azoknak az aktoroknak a elképzeléseit szolgálja ki, akik ebből pénzt akarnak csinálni, hogy továbbra is fosszilis energiát vagy fosszilisokat értékesít. És ugyanezt látom itt is, hogyha úgy éreznénk, hogy ez reménytelen, tehát a saját jövőnkért való küzdelem, ez nem igaz, tehát ha azért az erdészettel szemben is sokszor igazságtalanok vagyunk, tehát azért az erdőkezelés ahhoz képest, amilyen volt akár a 19. században, vagy amilyen volt a két háború között, tehát még ahhoz képest is folyamatosan fejlődik, és egyre többen küzdenek az erdészek között azért, hogy minél természetesebben tudjuk ezeket az erdőket fenntartani. És ez egy olyan dolog, ami ki hosszú idő, tehát nagyon hosszú idő, amíg ez a szemléletváltás egy olyan szakmában lezajlik, aha, ahol több száz évre kell tervezni. Tehát, hogy most sokszor olyan problémákkal kell megküzdeni, ami az 1920-as éveknek az erdészeti szemléletét tükrözi. Tehát ez nem olyan, mint az ember egy startup cégnél dolgozik, ami két nap alatt már váltok, hanem itt óriási területekről, óriási ökológiai rendszerekről, amik rendkívül bonyolultak van szó. És hogy ez a szemlélet ez folyamatosan előtör, hangot ad, ez meg fog jelenni, én a reményeim szerint a jogszabályokban is, és ami még fontosabb, a szemléletben. Mert arról se feledkezzünk meg azért, hogy most van egy lehetőség arra, hogy lehet ilyen tarvágást csinálni, de ezt valakinek meg kell csinálnia. Tehát, hogy azért a társadalmat nem csak jogszabályok szabályozzák, hanem emberi normák, szakmai normák is, amik optimálisan egybeesnek a jogszabályokkal. Ez azért nálunk nem biztos, hogy így van minden esetben. De hogy annak ellen, hogy erre van lehetőség, ezt én abban bízom, hogyha ennyien hangot adtak már ennek, hogy ezt nem szeretné, hogy egyre több erdészet gondolja úgy, hogy ők természetközelien fognak gazdálkodni, amire nagyon sok jó példa is van, tehát hogy ne csak mindig arról legyen szó, hogy itt tarvágások vannak. Viszont azt nem lehet hagyni, hogy ez szó nélkül maradjon. És én abszolút tisztában vagyok azzal, hogy lehet, hogy sokszor kudarcot vallunk, de mindig elmondom a kedvenc lánya András idézetemet, hogy a természetvédelem lényeg azért, hogy kudarcról kudarcra haladunk a végső győzelem felé. Tehát, hogy ez szerintem fontos, hogy ez mindig elhangozzon, halljunk róla, beszéljünk róla.
Miért nincsenek Orbános viccek?
Márhogy értve, hogy
hát
nincsenek.
Úgyhogy akkor, amikor én gyerek voltam, akkor azt olvastam, hogy Kádár, Brezsnyev és Ceausescu utazik egy repülőgépen. És Orbánról nem hallok viccet.
De egyébként nem csak Orbános viccek nincsenek, ez megváltozott szerintem a
technológia?
A technológia, meg ez ugye a Dawkins által definiált mém lett az érdekes, ugye ezek a kis gondolati szekvenciák, amiket uh-huh. különböző helyeken, kis videókban, ugye most már az AI-jal, hát most nagyon sok, akár Orbán Viktoros, akár bármilyenes videót lehet látni, ahol különböző helyzetekben nagyon élethűen be lehet tenni, tehát hogy a technológia az nagyon-nagyon gyorsan fejlődik, és a vicc talán egy kicsit áttevődik ezekre a területekre. Nem akarok ilyen humorelemző képében tetszeregni, mert az végképp nem vagyok, csak mint fogyasztó látom ezt, hogy talán ez lehet ennek az oka. Tehát nem azért, mert nem szeretünk viccelni ezzel, csak más lett ennek az eszköze.
Meg a szituáció, és nyilván a helyzet is hiányzik. Én emlékszem, hogy rongyosra olvastam az Ezer vicc a javából című.
Igen.
70-es évek igen, jelent meg, és nagy viccmesélő hírében álltam, és a szomszédok mindig megálltottak, hogy na, Robikám, nincs egy jó vízed, és akkor én valamit mondtam, és azt gondoltam, hogy nagyon humoros le vagyok, de hát nem lettem az. Viszont ugye beszéltünk arról, hogy az Iron Maiden mennyi embert vitt be a Puskás Arénába, meg arról is, hogy 14 ezer nézőt produkált a Duma Színház a 20.
évfordulón. Akkor kevesebben voltuk, akkor talán 11.400-an, és utána most volt Hatházi Lacinak a 60. születésnapi bulija.
Ó, istenetes.
Igen, hát már elmúlt, de akkor volt 14 ezer nézőnk ott az MVM Domban.
Mi az oka ennek, hogy a műfaj ennyire népszerű lett?
Szeretik az emberek a viccet.
Más
formában. Meg valahogy olyan előadók nevelődtek ki, vagy nevelték ki magukat, vagy neveltük ki őket, akik valahogy jól rezonálnak azzal a probléma halmazzal, ami érdekli a közönséget is. És ez megint oda vezethető vissza, amit én már az elejétől fogva próbáltam elfogadtatni mindenki, hogy ez egy piaci műfaj. Tehát ez a stand-up comedy, ugyanúgy, mint bármi más, egy piacon kell, hogy megéljen, itt versenyezni kell egymással, itt folyamatosan biztosítani kell ez az utánpótlást, de kis piac vagyunk, kell folyamatosan mentorálni, képezni az új humoristákat, és egy olyan szemléletet próbáltam bevinni, olyan mindig érdekelt a versenyjog, hogy...
Ja igen, te jogász voltál.
Igen, hát igen, ez mindig olyan rosszul hangzik, hogy jogász voltál.
Köszönjük szépen a legfőbb
ügyésznek. Igen. És én abban a szemléletben próbáltam ezt csinálni, hogy minél inkább nő ez a piac, annál nagyobb szeretet lehet belőle kihasítani. Tehát nem az volt az elképzelés, hogy akkor itt egy kicsi piacon miért legyen a legnagyobb szegmens, hanem legyen ez egy olyan műfaj, amit ismernek, és ott már sokkal könnyebben tudja mindenki árulni a portékáját. És ezt sok kutatást is csináltunk, és például Nagy-Britanniában, vagy akár Németország, Skandináv országokban, de mondjuk Nagy-Britanniából talán a legdurvább példa, tehát ilyen többszörös az ilyen stand-up eseményeken töltött esték száma, mint mondjuk itt Magyarországon. Uh-huh. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy akár egy ilyen tízszeres növekedés is elképzelhető a nézőszámban, hogyha azokat a nézői szokásokat veszük alapul, amik mondjuk Londonban vannak, ahol jóval több a klub, jóval több a fellépő.
Ki lehet öregedni ebből, vagy mennyi évet kell megélni, hogy az emberből stand-upos legyen?
Nagyon változatos, azért ha a nemzetközi példákat nézzük, azért George Carlin, aki talán a műfaj egyik legnagyobbja, ő azért elég idősen lett az, aki, tehát ő nagyon sok mindent próbált, volt ő duó is, más irányokba is próbálkozott, és utána azért így 70 felé, hát szinte évente jött ki az HBO mindenféle önálló estje specialje, tehát itt azért, vagy Hofi Géza, aki szintén nagyon-nagyon aktív volt egészen egészen szinte haláláig, de azt látom, hogyha valakit érdekel a műfaj és befektet ebbe, akkor az inkább segítség, hogy óriási rutinra tett szert az évek alatt, de hogyha azt mondja valaki, hogy hát ideig dolgoztam és abba hagyom, ez sajnos nem olyan, mint Madonnánál, hogy még a Like a Virginnel el lehet kafírnyálni pár évig, hanem itt azért muszáj megújulni, és ha valakiben ez a képesség megmarad, akkor óriási előny a már megszerzett népszerűség és tapasztalat.
Van kormánypárti humor?
Biztos van, tehát én bármilyen humor létezik, valószínűleg van könnyű búvár humor is, tehát amint a könnyű búvárok értenek, van nem tudom én űrhajós aha. humor, hogy két űrhajós olyan belső poénokkal szórakoztatja magát, amint csak ők tudnak nevetni, hát így biztosan kormánypárti humor is, hogy két kormánypárti vicceken nevet egymás között, ami megcsiklandozza a másikat.
Ja, egy-két jó vicc Magyar Péterről.
Hát Ruszinszentgyörm
Ruszról, miért van tükör a hálószobájának a plafonján, és akkor már
igen. Tehát, hogy ez szerintem mindig szoktam, hogy nincsen kormánypárt, mert miért ne lenne. Tehát ez szerintem ez is egy nagyon félreértett dolog, hogy most a humor mindig ellenzéki. Humor nem azért ellenzéki, mert hogy ez a feladata, hanem azért, mert a humor azokkal a témákkal foglalkozik, amik történnek, és valaki felelős érte. És egy országban általában ki tud valóban csinálni dolgokat, főleg, hogyha egy nagyon erős hatalom koncentráción, aki a hatalom. Tehát most miről lehet beszélni? Az, hogy mit csinált a hatalom. És hogy emellett azért eltörpül az, hogy nem tudom én, mit csinált a, nem tudom én, az LMP, vagy mit csinált az X, mit csinált az Y, mert egyszerűen nincs annyi hatókörük, hogy bármilyen érdemleges dolgot tudjanak csinálni. Tehát én ilyen szempontból látom ezt érdekesnek. Ugyanúgy az összes témával is ezért foglalkozik egy humorista, és nem csak itt, tehát ez nem csak Magyarországra igaz, hanem az egész világra, ami foglalkoztat bennünket, ami az életünknek valamennyire említésre méltó része. Tehát nem azért beszélünk a párkapcsolatokról, mert az egy ilyen trendi téma, hanem ez mindenkinek az életében van párkapcsolat.
Igen, erről lehet beszélni, vagy időjárásra esetleg.
Igen, és pont a még egy, és utána már nem beszélek, csak elkövetted azt a hibát, hogy egy stand-upos hibát reggeli műsorban. Igen. Tehát például ez a férfi-nő kérdés, ami egy nagyon régi probléma a stand-upban, nem is probléma, hogy kevesebb volt a női humorista, nem azért, mert így kivetjük magunk közül, mint a vadászpilóták, hát vagy macsók vagyunk, hanem valahogy ez így úgy alakult, hogy több fiú jelentkezett, tehát nem az volt, hogy ugyanannyi férfi és nő, aha. vagy ilyen kvótákat
igen,
próbáltunk.
Igen.
Viszont ebből egy komoly probléma azért adódott mindig, tehát mondjuk a párkapcsolati témáknál, hogy mindig egy adott szemszögből ismertük meg ezeket a témákat. Valaki azért ilyen, a feleségem ezt gondolja, és most nagyon sok jó női humoristánk lett, ami szerintem olyan szempontból jó, hogy sokkal inkább egy egészben látjuk a világot. Tehát, hogy megismerjük, hogy a másik oldal, vagy a másik fél mit gondol mondjuk egy párkapcsolatban, mit gondol a világról, és ezek olyan nézőpontok, amik jó, ha bejönnek. De ezek akkor tudnak bejönni, hogyha van valaki, aki jól elmondja, és ez a humorban egy nagyon nagy nehézség, hogy az emberek akkor vesznek egyet, hogyha valaki vicces. Másként mi hiába próbálnánk ezt erőltetni, nyomatni, kvótásítani, mert nem működik.
Mindig eszembe jut, hogy amikor hallgatom mondjuk Kovács András Pétert, és úgy gyakran beszél a feleségéről, és azon gondolkoztam, hogy otthon el kell-e számolnia vele.
Hát nem tudom, biztos egy kicsit fiktív is mindenkinek a felesége, tehát próbálja egy kicsit úgy bemutatni, hogy az ő szemszögéből legyen, de aki szerintem ebben a szakmán, majdnem mindenkinek a feleségét ismerem a Duma Színházban. Ők már ezt így elfogadták, hogy ez van, és róluk beszélnek, de szerintem hogyha átlépnek bizonyos határt, azért mindenkinek olyan a felesége, hogy szól.
Igen, hát rám is rámzott a feleségem, hogy egyrészt, ha lehet, akkor a kettőnk beszélgetéséről ne beszéljek, mert vagy rosszul mondom, vagy ő nem így gondolta, és hogy legegyszerűbb lenne, hogyha hallgatnék ebben a kapcsolatban. Az AI el fogja venni a munkátokat? Stand-upos nem lehet AI.
Én szerintem ugyanaz lesz jellemző az AI-ra is, mint most a mobilozásra. Ugye, hogy amikor valami ennyire kizsákmányol bennünket, és ennyire sok időt töltünk ott, azért mindenki előbb-utóbb ösztönösen elkezdik kerülni ezt, és valamiféle alternatívát találni ehhez. Ahogy mindenféle anyagias világunkban mindenféle spirituális mozgalom újra megjelent, meg ez nagyon nagy vallásosság, ugye, hogy valamiféle magasztos dologgal is kapcsolatba kerüljünk a nagyon sok földhöz ragadt kapcsán, ugyanígy lesz szerintem az AI-jal is, hogy hát mindenünk, mindenben gondolkodik helyettünk, mindent megválaszol egy sajátos, kicsit papírizű logika szerint, de vágyni fogunk az emberi kapcsolatokra szerintem továbbra is. Tehát ez valahogy mindig egy ilyen kis mérlekint, hogy hú, most valami nagyon lenyomja, de hát utána vissza kell mennünk az egyensúlyba ebben is. Úgyhogy szerintem nem fogja elvenni a munkánkat egyelőre. Az biztos viszont, hogy segíti.
Nagyon sokat használod.
Igen, de nem humorra leginkább. Például jól algoritmizálható kérdésekben nagyon hasznos, tehát akár reklámkampány tervezéstől kezdve a főkönyvek átnézéséig, tehát mindenben nagyon-nagyon effektív. Tehát ami egy embernek mondjuk tényleg egy munkanap is lehetne, azért így, nem tudom, egy fél óra alatt le lehet zavarni.
Igen, tehát a diktátorok és a testsúlyuk, illetve az életkoruk közötti összefüggés.
Igen, múltkor volt egy beszélgetés, és felmerült az, hogy a diktátorok, azok mind kövérek. És hát én mondtam, hogy ez...
Nem, ez nem igaz.
Ne, ez volt, ja. Valami hasonló nem. Volt, hogy ez biztos van valami erős korreláció, együttjárás a kettő között. És én mondtam, hogy én szerintem ez zsigerből cáfolom, mint aki töriből érettségizett, de rögtön írtam ilyen kis promptokat. Nekem van ez a O3-os előfizetésem is ott a ChatGPT-nél, ez a Reasoning Engine, ami így érvelni is tud, és más alapon közelíti a problémákat, és hát nagyon jó ellenpéldákat hozott rögtön. Egész Hitlertől, egészen Mussoliniig, aki, vagy Putyin elnök, akinek nagyon jó a BMI-je, és ráadásul még valószínűleg, hogyha megnézzük, hogy a testzsír százaléka is viszonylag alacsony lehet.
Mert hogy igen, igen, ezen gondolkodtam, hogy lehet, hogy nem elég nagy diktátor, de aztán rájöttem, hogy mind a három is azért rendesen belehúzott.
Tehát hát igen.
Ellehetetlenítési törvény. Benneteket jól kihúztak alól a stand-uposokat, humoristákat, youtubereket és influencereket. Könnyű dolgotok van.
Hát nem tudom, hogy ez könnyű dolog-e. Igazán, hogy azért mi is egy társadalomban létezünk, tehát nem mindegy, hogy melyik társadalomban mondjuk ezeket a vicceket. Tehát az mindig olyan rosszabb vicceket mondani, úgyhogy valakinek rossz nagyon. És én azt látom, hogy ez megint egy kicsit, hogy mondjam, értem a logikáját nyilván, hogy milyen irányba haladunk, vagy milyen irányt akarunk képviselni, csak itt Magyarország olyan szempontból másként működik, mindig szokták mondani, hogy milyen kicsi a civil szektor, de azért nem olyan kicsi ez a civil szektor egyrésztről. Másrésztről, hogy ez az egyéni különutaknak egy sajátos vonatkozása Magyarországon, hogy azért nagyon sok mindent, amit az állam nem végzett el, az civil szervezetek végezték el. És hogy azokat ellehetetleníteni, elbizonytalanítani, tehát nem kell ellehetetleníteni senkit, elég, hogyha csak azt mondom, hú, én inkább nem támogatom, mert lehet, hogy bajom lesz belőle. Tehát ez az egész társadalomnak lesz rossz, hiszen az állam egy csomó feladatot már így feltette a kezét, főleg így a szociális területen, egészségügyi területen, a jogvédelem, azt gondolnák, hogy ez mindig az állammal szemben fontos volt, nem, tehát, hogy ez ettől működik egy ország, hogy igen, az embereknek a jogait még valaki megvédi.
Elítéltek, fogvatartottak, börtönjogok, foglalkoztatás, szocializáció.
Amikor az intézményi demokráciát vagy hatékonysági, vagy más szempontokból igen, leépítjük, akkor ezekből mind nagyon nagy bajok lesznek. És én ezért gondolom, hogy ez lehet, hogy tényleg rövid távon bizonyos érdekeket szolgál, vagy mindig ezzel szoktam röhögni, hogy azt mondják, hogy de hát ez csak figyelemelterelés, mert, igen, mert hogy ne az inflációra figyeljünk, nem, meg ne az MNB ügyre. Ról. És akkor én már azon gondolkodtam, hogy az ember így már börtönben van, valaki veri egy bikacsökkel, és akkor gyerekek, ez csak figyelemelterelés, az inflációra koncentráljatok. Tehát, hogy ez hogy ezek a dolgok nagyon hamar önmozgóvá tudnak válni, tehát mint jogász azért látom, hogy nagyon kevés olyan jogszabály van, visszatérve itt a tarvágásra, hogyha valakiknek lehetőséget adunk valamire, azzal ne élnének. És nagyon sokan lesznek, akik nem élnek vele, de hogy egy rendszert pont ez, mint a vizet, vagy mint a homokot a víz, vagy a parajdi sóbányát a koronpata.
Ez a dráma.
Igen, az el tudja kikezdeni, és először csak egy kicsit csöpög a plafonról a víz, és utána pedig összeomlik az egész rendszer. Tehát, hogy én ezért félek ilyeneket beépíteni a jogrendszerünkbe, mert ez lehet, hogy velünk fog élni, nem lesz olyan többség, vagy nem lesz olyan, lehet, hogy a Fidesz marad, de nem tudja már ezt módosítani a saját tehetetlensége miatt. És itt tartósít egy olyan rossz beidegződést, amitől rosszul fogjuk érezni magunkat. És én nekem ez a legfurább, tehát én ezt soha nem fogom megérteni, ezt a logikáját, semmelyik hatalomnak, tehát itt nem Magyarországról van szó, szerintem ez nemzetközi trend, hogy miért jó az, hogyha nagyon sokan érezzük rosszul magunkat? Tehát és az a legfurább, hogy ugye mi finanszírozzuk ezt, fizetünk adót, áfát, nem tudom, mit akarunk, hanem itt nagyon sokkal hozzájárunk, tehát mondjuk amit megkeresünk, annak majdnem a felét, igen, azt arra fordítjuk, hogy abból rosszul érezzük magunkat. Tehát hogyha, nem tudom én, lenne egy főbérlőm, hogy így nagyon leegyszerűsítsem ezt a példát, és mindig, amikor kifizetem a bérleti díjat, ő lecsavarna a fűtést, és utána kalapáccsal ráverne a lábujjaimra. Nem? És akkor mondja, hogy hát ez így hozzájár ehhez a lakhatáshoz. És ezt szerintem erről el kéne már végre feledkezni. Tehát most ez ilyen spirálba kerültünk, hogy csak a nagyobb gonoszság győzhet, és akkor egy ilyen nagyon kegyetlen marketing versenybe belement, hogy ki tud még durvább dolgokat csinálni. De hogy azért a vállalati kultúrában is látszik, hogy a mostani világhoz, ami nagyon gyorsan változik, hogy nem ezek a vállalati kultúrák azok, amik jól tudnak alkalmazkodni. És hogyha egy ország fennmaradásáról van szó, tehát mondjuk tök mindegy, melyik Amerikától kezdve Magyarországon át Oroszországig, akkor ezért szerintem nagyon sok esetben nem ez a legoptimális megoldás. Tehát, hogy ezzel a saját immunitásunkat, a saját túlélésünket veszélyeztetjük, ami sokkal veszélyesebb annál, mint hogy most ezt így rosszul éljük, meg kis szorítással melkasunkkal megyünk ki az utcára.
Hogy érzed, 2025-ben változik a lakosság mentális állapota, hangulata?
Nekem ez a fő problémám egyébként, hogy ezt belementünk ebbe a harc elképzelésbe.
Mert belehajszoltak bennünket.
Persze, de hogy mert ilyenek vagyunk valahogy, hogy ilyenbe bele tudunk menni, és egy ilyen mentalitásnak volt pont talán az ellenkezője a mostani, nem tudom én, a második világháború utáni világrend is, hogy itt azért a kicsiknek is van szava, azért az ENSZ-nek köszönhetően nem úgy ment az, hogyha van egy nagy ország, akkor az elfoglalja a kicsit, és most visszamentünk ebbe megint, hogy ez az erősebb kutya
barátkozik
jobban rendszerbe, ami rettenetes nyomorúságot okoz szerintem mindenhol. Tehát ezt láttuk évezredek történelméből, hogy hát ez nem feltétlenül a jó út. És ugyanezt látom itt is, hogy most volt a békemenet egy ideig, utána most lett a harcosok klubja, és nem tudom, hogy a kettő együtt hogy fog például felvonni, lesz egy ilyen háború és békemenet, hogy nem tudják eldönteni, hogy mit szeretnének, de hogy azért rossz, mert ez mentálisan rossz tett az embernek. Tehát visszamentünk oda, amit egy énekes madár érez minden nap, hogy mikor jön a ragadozó, tehát egy folyamatos stresszben van, repül, nézi, hogy kitámadja meg a fészkét, és talán a civilizációnak ez volt az egyik legnagyobb előnye, hogy kicsit komfortosabban, nyugodtabban tudjuk élni a mindennapjainkat. Tehát, hogy visszavinni minket ebbe az ősi evolúciós, harcos elképzelésbe, és az evolúciónak még a fontos részét ki is hagyva az együttműködést, amire azért hajlamosak vagyunk megfeledkezni, az egy nagyon-nagyon rossz állapotot szül, és ráadásul Magyarországon, ahol minden betegségben vezetünk, tehát kardiovaszkuláristól a rákon keresztül mindenhol benne vagyunk az első háromban vagy ötben, és ott folyamatosan fenntartani ezt a stresszt, ami talán a legnagyobb kockázati tényező mindenféle életmód, orvoslás szerint, az szerintem megint egy bármelyik oldal is csinálja, nagyon-nagyon rossz nemzetstratégia. Tehát, hogy beteg embereket fogunk csak termelni, először mentálisan, és utána pedig fizikálisan is. Ami meg nem lehet stratégiája senkinek, hogy kiken fogok hatalmat gyakorolni, gyakorlatilag összetört időseken, akik nem tudják megvédeni se az országot ad abszurdum, amikor a korfánk, ezt szoktam mondani olyan, mint ilyen lehúgyozó tuja, hogy ezzel a korfával kell majd felvennünk a harcot. Nem tudom, hogy jönnek a migránsok, egy szomszédország, bárki, tehát akkor nem tudom, milyen lesz a magyar társadalom állapot, hogy ezzel egyáltalán meg tudjon küzdeni, és hogyha nem is egy külső ellenséget nézünk, hanem csak a klímaváltozást, ami megint, hogy visszatérjük a környezetvédelemhez, hogy rettenetes kihívásokkal állunk szemben, és ezt így megosztottan, rossz egészségügyi állapotban, rossz mentális állapotban nem fogjuk tudni kezelni. Tehát egy olyan versenyben fogunk alul maradni, ami lehet, hogy a létünkért, vagy legalábbis a méltóság teljes létünkért zajlik.
Amikor a demográfussal beszélgettem itt ma reggel Kapitány Balázsral, akkor utána itt a kollégámmal szóba került a klímaszorongás, mint egy ilyen létező probléma, tehát, hogy kinek van kedve egy gyereket csinálni, gyereket nevelni ebbe a veszett világban.
Hát ez nyilván egy nagyon-nagyon jó kérdés, és valamennyire azért bármennyire civilizáltak is vagyunk, az evolúciónak, meg egyáltalán az ökológiai rendszereknek a szabályai alól nem tudjuk kivonni magunkat. Tehát valahogy azért érződik, hogy ez a népesség növekedés, a népesség robbanás se fog végtelenségig történni. És ez a gyerekvállalást, hogy miért csökkentjük, hát nagyon egyszerű, tehát a populációkban is azért egy kicsit úgy működik, hogy minél szorosabban vagyunk egymással, hát annál kevésbé akarunk is szaporodni, az valahogy csökkenti bennünk az erre való hajlamot, és ráadásul ezek a hogy mondjam, a rendszer korlátainak a meglátása szintén nem afelé viszi az embereket, hogy még több utódot próbáljanak létrehozni, vagy még több gyermeket szüljenek, és hogy ez nagyon nehéz olyan dolgokkal felvenni a küzdelmet, ami materiális. Tehát, hogy egy ilyen mély szorongással szemben, ami lehet egyrészt a klímaváltozás, másrészt egy ilyen abszolút egy bizonytalanság, egy amit hallasz csak a híradóból, hogy itt háború van, megtámad Brüsszel, tök mindegy, megtámadnak az ukránok, mindenki megtámad minket. Tehát ez az emberekben azért olyan mentális gátakat épít, és egy olyan gyomorgörcsöt, ahol amikor nap végén arról kell döntened, vagy amikor este arról kell döntened, hogy na most a csok, vagy pedig a nyugalom.
Inkább
sziszentünk egy sört, vagy egy jutalom a nap végén, akkor azért lehet, hogy ez utóbbi opcióhoz nyúlunk.
Litkai Gergely humorista, a Duma Színház művészeti vezetője, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk, és egy kicsit beszélgettünk. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.